Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Szabó Ferenc
és Gedő Ágnes.
Keddi adásunk tartalmából.
Emanuela Orlandi ügy. Megvizsgálják a Teuton temetőben talált két csontkamrát.
Az éhezők száma nem csökken, miközben az elhízás terjed, a FAO jelentése.
Találkozás az élő Istennel. Páter Szabó Ferenc sorozatának 5. befejező része. Ez a mi hitünk, hitvallás.
Orlandi ügy. Megvizsgálják a Teuton temetőben talált két csontkamrát. A vatikáni ügyészség elrendelte a két csontkamra vizsgálatát, amelyet a Teuton temetőben találtak, azt követően, hogy a két hercegnő sírja üres volt.
A 19. század első felében elhunyt két hercegnő sírját üresen találták, így kizárható a feltevés, amely szerint Emanuela Orlandit oda temették volna. Ez a jelzés tehát alaptalannak bizonyult. A kétségek eloszlatása véget azonban a vatikáni ügyészség úgy rendelkezett, hogy a két sír közelében talált csontkamrákat vizsgálják meg. A további vizsgálatokról már a Szentszék ideiglenes szóvívője július 11-én bejelentést tett.
A vatikáni Teuton temetőben július 11-én megkezdett vizsgálat, amely a dokumentumokra és a logisztikára vonatkozott, kimutatta, hogy a 60-as és 70-es években a Teuton kollégiumot kibővítették. Abban az időszakban a temető és a kollégium épületét érintette a beavatkozás. Mivel lehetséges, hogy a két hercegnő földi maradványait átszállították a temető megfelelőbb részébe, most megvizsgálták a két sír környékét is. Ennek eredményeként két osszáriumra bukkantak a padozat alatt egy csapóajtó fette üregben.
Vatikánváros állam ügyésze Gian Piero Milano elrendelte, hogy azonnal pecsételjék le a két csontkamrát, a benne található maradványok vizsgálata végett. A július 20-ára szombat reggel 9 órára tervezett műveletnél jelen lesznek a hivatal és az Orlandi család igazságügyi szakértői, a vatikáni csendőrség tagjai és a július 11-i vizsgálat szakemberei. Ez az újabb kezdeményezés megerősíti a Szentszék készségét és együttérzését Emanuela Orlandi családja irányában.
Több mint 820 millióan éheznek világszerte. 820 millió körül volt tavaly azok száma, akik nem jutottak elegendő élelemhez, míg 2017-ben csupán 811 millióan, és a negatív tendencia már harmadik éve tart. Ezért a világ élelmezési és táplálkozási helyzetéről szóló jelentés fókuszában az éhezés felszámolását előre vetítő, fenntartható fejlődési cél megvalósításának kihívásai állnak. Túl lassan halad az a célkitűzés, hogy a növekedésében megállt vagy alacsony testsúllyal született gyermekek számát a felére csökkentsük, ami egy másik fontos eleme a második számú célnak. Ám mindeközben a helyzetet nehezíti a túlsúly és az elhízás folyamatos terjedése a világ minden pontján, különösen az iskolás és a serdülő korúak körében.
Az éhezés nagyobb valószínűséggel sújtja a nőket, a két nem közötti különbség ezen a téren Latin Amerikában a legnagyobb. Bátrabb tettekre van szükség, hogy megállítsuk ezeket a rossz folyamatokat, és nem csak többet, hanem szélesebb összefogással kell cselekednünk, hangsúlyozták a jelentés mögött álló szervezetek vezetői, nevezetesen az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete, a FAO, a Nemzetközi Mezőgazdaság Fejlesztési Alap, az IFAD, az ENSZ gyermekalapja, az UNICEF, a Világélelmezési Program és az Egészségügyi Világszervezet.
Azokban az országokban, ahol lassú a gazdasági növekedés, különösen a közepes jövedelmi országokban, melyek erősen rá vannak utalva a nemzetközi nyersanyag kereskedelemre, egyre nagyobb mértékben van jelen az éhezés. A jelentés szerint a társadalmi egyenlőtlenségek is növekednek itt, megnehezítve a szegény, rászoruló és a társadalom peremén élők helyzetét a gazdaság lassulása vagy összeomlása esetén. Támogatnunk kell a szegényeket célzó és befogadó szerkezeti átalakításokat, melyek az egyének és közösségek központba állításával csökkentik a gazdasági sebezhetőséget és az éhezés és a táplálkozási problémák felszámolásához vezető útra segítenek minket, folytatják az ENSZ vezetők közös előszavukban.
Az afrikai kontinensen a legsúlyosabb a helyzet, ahol az éhezők aránya a legmagasabb a világon. Kelet-Afrikában a lakosság közel harmada alultáplált. Az éghajlati szélsőségek és politikai konfliktusok mellett gazdasági nehézségek bújnak meg a tendencia mögött. 2011 óta az országok közel felében, ahol nőtt az éhezés, a gazdaság lassulása volt ennek fő okozója. Az alultáplált emberek legnagyobb számban Ázsiában élnek, főleg a déli országokban. Számuk eléri az 500 milliót. A táplálkozási problémák különböző formájukban legsűrűbben együttesen Afrikában és Ázsiában fordulnak elő. Itt él a növekedésben elmaradt, és a kórosan alacsony súlyú gyermekek 90%-a. Dél-Afrikában és a szubszaharai Afrikában minden harmadik gyerek ide tartozik. Mindamellett a világon élő túlsúlyos gyermekek háromnegyede afrikai és ázsiai.
A szakértők szerint több mint 2 milliárd ember többségében az alacsony és közepes jövedelmi országok lakosai nem jut rendszeresen biztonságos tápláló és elegendő élelemhez. De a rendszeres táplálkozás még a magas jövedelmi országok számára is kihívás. Észak-Amerika és Európa lakosságának 8%-a küzd ezzel. Mindez pedig csak az élelmiszerellátó rendszerek drasztikus átalakításával orvosolható, hogy fenntartható módon biztosítsuk az egészséges táplálkozást a világon élő egyre több éhes szájnak.
Találkozás az élő Istennel, Páter Szabó Ferenc sorozatának 5. befejező részét hallják. Ez a mi hitünk, hitvallás.
Napjainkban keresztény körökben teológusok és lelkipásztorok ajkáról egyaránt elhangzik, a kereszténység nem világnézet, tanrendszer, hanem spirituális út, hogy találkozzunk Jézus Krisztussal, aki maga az út, az igazság és az élet. Van ebben igazság? Ha a kijelentés nem kizárólagos, tehát ha így fogalmazzuk, a keresztény hit találkozás Jézus Krisztussal, de ennek a hitnek tartalma is van, amit a krédóban, a hitvallásban rögzített az egyház.
Ferenc pápa egyes kijelentéseit is e kérdésben is egyoldalúnak találhatják azok, akik nem ismerik teljes tanítását. Példának idézzük az egyik olasz napilapnak adott 2018-as nyilatkozatát. A kereszténység nem egy követendő eszmény, nem egy elfogadandó filozófia vagy alkalmazandó erkölcs, hanem mindenekelőtt találkozás Jézus Krisztussal, aki fivéreinek és nővéreinek testében ismerteti fel velünk jelenlétét. A Szentírás folyamatosan a legalizmus és a külsőség felülmúlására hív, hogy az evangélium szívéhez vezessen minket. Valahányszor ezeket tettétek, akár csak egyel is, legkisebb testvéreim közül, velem tettétek. A testvér teste, Krisztus teste, aki itt és most megmutatkozik előttem. Menni kell megtörni a kenyeret az éhezőkkel, gondozni a betegeket, az öregeket, azokat, akik semmit sem tudnak viszonzásul adni, de szó szerint semmit.
Így Ferenc pápa egyik nyilatkozata. Kétségtelenül az elmúlt 5 évben az Argentinából jött pápa számtalan megnyilatkozásában látszólag egyoldalúan a tantételek és az igazságosság szempontjait homályban hagyva, Isten irgalmas szeretetének üzenetét és az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit hangsúlyozta, mert irgalmas szamaritánusként sorsközösséget vállal szenvedésektől sújtott embertestvéreinkkel. Az egyházat tábori kórházhoz hasonlította. De pápasága nagy buzdításaiban, enciklikáiban mindig ügyelt a katolikus tanítás teljességének bemutatására. Mindjárt szolgálata elején, az Evangélium öröme kezdetű program dokumentumában kiegyensúlyozottan kifejtette az evangéliumi üzenet igazságainak hierarchiájára vonatkozó zsinati tanítást, a kellő hangsúlyok alkalmazását a lelki pásztorkodásban.
Az igazságok hierarchiája. Ferenc pápa is kilépő egyházról, missziós egyházról beszél, amelynek elsődleges hivatása hirdetni az örömhírt mindenkinek mindenütt. Evangélii Gaudium kezdető apostoli buzdításában így ír. Az összes kinyilatkoztatott igazság ugyanabból az isteni forrásból ered, és ugyanazzal a hittel hisszük azokat, de néhányuk fontosabb ahhoz, hogy közvetlenebbül juttassuk kifejezésre általuk az evangélium szívét. Ami ebben az alapvető magban felragyog, az nem más, mint Isten üdvözítő szeretetének a szépsége, amely a meghalt és feltámadt Jézus Krisztusban került kinyilvánításra. A II. Vatikáni zsinat ebben az értelemben tanította, hogy a katolikus tanításhoz tartozó igazságoknak hierarchiájuk van, mert nem azonos módon kapcsolódnak a keresztény hit alapjához. Ez érvényes mind a hit dogmáira, mind az egyház tanításának egészére, beleértve az erkölcsi tanítást is.
Eddig a pápa. Következésképpen az igehirdetésben és lelki pásztorkodásban a keresztény eszmény harmonikus teljességét kell szem előtt tartani úgy, hogy egyetlen igazságot sem tagadunk. Nem szabad megcsonkítani az evangéliumi üzenet épségét, de megfelelő arányosságnak kell érvényesülnie, figyelembe véve az igazságok hierarchiáját, a helyzeteknek, befogadó közösségeknek megfelelően hangsúlyozni a lényeget. A keresztény erkölcsi prédikáció nem sztoikus etika, mondja még a pápa. Több, mint aszkézis, ám nem puszta gyakorlati filozófia, és nem bűnök és tévedések katalógusa. Az evangélium mindenek előtt arra hív, hogy válaszoljunk Istennek, aki szeret és üdvözít minket, felismerve őt másokban és kilépve önmagunkból, hogy mindenki javát keressük. Semmilyen körülmények között nem szabad elhomályosítani ezt a meghívást. Minden erény a szeretet ezen válaszának a szolgálatában áll.
Apostoli hitvallás. Az első századok keresztényei a keresztségkor vallották meg hitüket az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. Az apostoli hitvallás alapformái a második és a harmadik században alakultak ki. A Szent Háromságot megvalló forma a Máté evangélium befejező verseire megy vissza. Én kaptam minden hatalmat a mennyben és a földön. Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek.
A keresztségkor a hitjelöltnek ezt a három kérdést tették fel. Hiszel-e Istenben, az Atyában, a Mindenhatóban? Hiszel-e Jézus Krisztusban? Hiszel-e a Szentlélekben? S a hitjelölt, a katekumen mind a három kérdésre így válaszolt, hiszek. Ezután következett a háromszori alámerítés. A második kérdést, hitvallást, amely Krisztusra vonatkozik, elég korán tovább fejlesztették. Kibontották a megváltás titkát. Jézus megtestesülése, szenvedése, halála és megdicsőülése az üdv történet lényegét foglalja össze. Majd pedig a Szentlélek műve, az egyház és a keresztény hívő jövője is helyet kapott a hitvallásban. A Szent Háromság művére utaló hármas tagoltság a nyugati, pontosabban a római eredetű hitvallásra jellemző. A keleti egyházakban inkább a krisztológiai szempontok domborodnak ki. Ezek a keleti vallások változatosak, az üdvtörténet egyes mozzanatait jobban részletezik. Ezen kívül a metafizikai és a kozmikus távlatok is erősebb hangsúlyt kapnak. Világosan kifejezésre jut például a teremtés és a krisztológia kapcsolata. A nyugati és a keleti hitvallások sokszor együtt léteznek és egymást befolyásolják. Egy-egy helyi egyház liturgiája, a keresztség és az eukarisztia ünneplése is sajátos szint ad a hitvallásoknak vagy hitszabályoknak. Az eretnekségek jelentkezésekor az egyetemes zsinatokon definiálják a katolikus hitet, így a hit megfogalmazásai egyetemes tekintét kapnak. A hitviták nyomot hagynak a hitvallásokban.
A hitaktus és a hittartalom szorosan összefügg. Henri de Lubac jezsuita az apostoli hitvallás történetét és szerkezetét elemezve valamint a keresztény hit sajátosságáról írt tanulmányaiban ismételten hangsúlyozza: hitünk nem elvont igazságok rendszere, hanem a Jézus Krisztus személyében, szavaiban és tetteiben összefoglalt kinyilatkoztatás, üdvtörténet, amelyet a hármas tagolású krédó rögzített. A hitaktus válasz a Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott és megszerzett üdvösségre, és így részesedés az isteni életben a hit, remény és szeretet megélése által. A hitaktus és a krédóban kifejezett hittartalom elválaszthatatlanok, éppen a krédó ágazatai határozzák meg a keresztény hit sajátosságát.
A hitvallásban összefoglalt kinyilatkoztatást, üdvösség történetet kell az igehirdetésben elbeszélnünk. Ezt kell megélnünk, erről kell tanúságot tennünk más vallások hívő és a hitetlen világ előtt. Ezért mondtuk az előadás elején, a kereszténység nem csupán spirituális út, valamilyen Isten tapasztalat tapogatózó keresése, a kezdetben ez is, mert a teljesebb keresztény hitnek van célja és tartalma. Jézus Krisztus, az igazság és élet, a Szent Háromság és az egyetlen üdvözítő megvallása és életközösség vele a Szentlélek által éltetett egyházban.
Egyház és eukarisztia. A keresztségi hittel már beoltattunk Krisztus testébe az egyházba. Már a megkezdett örök életet éljük. Grácia est semen gloriae. A kegyelem a dicsőség magva. Jézus Krisztus Isten ős szentsége, az egyház pedig Krisztus misztériumának alapszentsége, amely a hét szentségben kivirágozva megjeleníti a húsvéti misztériumot. Különösen is az eukarisztia ünneplésében, a szent misében történik a húsvéti misztérium hathatós megjelenítése, üdvösségünk beteljesedése. Opus redemptionis nostrae exercetur. Az eukarisztia építi, növeli az egyház testét, és az eukarisztikus testből táplálkozó hívőközösség átalakulva előkészíti a humanizált világot, a nagy ostját, a végső átalakulásra, megújulásra, amelyet a feltámadt Krisztus lelke visz véghez.
A II. Vatikáni zsinat szerint az egyház kettős arcával, Isten újszövetségi népe, amely vándorolva járja útjait, a világ üldözi, Isten vigasztalja, az Úr keresztjét és halálát hirdeti, amíg el nem jön. Megerősíti a feltámadott Úr ereje, hogy külső-belső bajait és nehézségeit türelemmel és szeretettel legyőzze, és a valóságnak homályos képével ugyan mégis hűségesen kinyilvánítsa a világban Ura misztériumát, amíg végül is az meg nem mutatkozik teljes világosságában. Befejezésül, Ferenc pápa legutóbbi örüljetek és újongjatok kezdeti apostoli buzdítása megmutatja az életszentség egyszerű evangéliumi útját. Miután megvilágította a 8 boldogság evangéliumi ösvényeit, Máté 25. fejezete alapján felidézi az utolsó ítéletet. Így vezet rá a minden kereszténynek ajánlott mindennapok misztikájára. Az igazságos és irgalmas bíró, a dicsőséges Krisztus, aszerint állít bennünket jobbjára vagy baljára, hogy földi életünk során felismertük-e őt legkisebb testvéreiben. Amit egynek a legkisebbek közül tettetek, nekem tettétek.
Találkozás az élő Istennel. Páter Szabó Ferenc sorozatának 5. befejező részét hallották. Kedves hallgatóink, felhívjuk figyelmüket, hogy a sorozat valamennyi részét megtalálják honlapunkon, melynek címe www.vaticannews.va.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért.
Elköszönnek az adás szerkesztői
Szabó Ferenc
és Gedő Ágnes.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió. Üdvözlégy, oltári szentség! Tóth Tihamér püspök atya szentbeszédeit Szabó Tamás olvassa fel.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
61. rész. A jó szent áldozás.